Az MBH bank elemzői szerint 2024 második felében felpöröghet a magyar gazdaság, bővülhet a fogyasztás, így részben ennek is köszönhetően a GDP növekedése éves átlagban elérheti a 2,7%-ot, mondta az Inforádiónak az MBH elemzési centrum vezetője. Árokszánási Zoltán kérdeztem.
Mi azt gondoljuk, hogy erre elég jó esélyünk van, és az első negyedéves GDP adat valóban arra enged következtetni, hogy lehet, hogy már most megindult a gazdaságban egy ilyen irányú folyamat. Ennek az elsődleges mozgatórugója a fogyasztás beindulása lehet. Ugye azt látjuk hónapról hónapra, hogy most már nagyon-nagyon markáns a reálbérek emelkedése, csak eddig ez kevésbé tudott fogyasztásba átfordulni, mivel a lakosság nagyon óvatos volt, ami érthető azok után, hogy 2022-23-ban egy nagyon jelentős energiasokk érte a gazdaságot, és 2023-ban a GDP vissza is esett, tehát a lakosság óvatos volt. Mi azt gondoljuk, hogy ebben most már változás van. A bizalmi indexek trendszerűen fölfelé mutatnak, és a reálbérekből most már úgy véljük, hogy a lakosság egyre többet el is fog költeni, és ez a fogyasztás oldalán húzhatja a GDP-t fölfelé. Ugye a 3,5%-os korábbi növekedési előrejelzése azzal számolt, hogy ezek a folyamatok egy kicsit hamarabb talán be tudnak indulni, plusz azzal is számolt, hogy a külpiacainkon azért jóval jobb lesz a helyzet. Hát ugye ezt nagyon kell figyelni egy kis nyitott gazdaságnál, hogy a német exportpiacok hogyan teljesítenek, és itt azért hosszú negyedéveken keresztül csalódást keltő adatok láttak napvilágot. Mi azt gondoljuk, hogy szépen lassan azért ez is beindulhat az év második felében, és így összességében 2,7%-os növekedést várunk az idei évre.
A beruházások mennyire húzhatják idén a gazdasági növekedést, annak fényében ugye, hogy bejelentette a kormányzat azt, hogy 675 milliárdnyi állami beruházást idén egészen biztos, hogy elhalasztanak, ezek áttolódnak a következő évre. Ez nyilvánvalóan ugye a költségvetési egyenleget javító intézkedés, de a GDP növekedést mennyiben befolyásolja?
Igen, hát az állami beruházások oldaláról azért nem lehet arról beszélni, hogy nagyon élénkíteni lehetne a gazdaságot, és valóban ez a beruházás elhalasztás, ez azt jelentheti, hogy ennek a növekedési hatása később jelentkezne majd, tehát nem a 2024-es évet segíteni. Tehát az állami oldalról a beruházásoknál nem látunk akkora támogatást, költségvetési okokból. Viszont a magán gazdaság oldaláról azért azt látjuk, hogy itt is egyre optimistábbak lehetünk. A kamatszintek ugye jelentősen lejöttek, ez segítheti a hitelfelvételt és a beruházás növekedését, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy ugye nagy feldolgozóipari beruházások indultak meg az országban, bár azt gondolom, hogy ennek a markánsabb hatása majd 2025-től is azután főleg segítheti a magyar gazdaság növekedését, de azért már az idei évben is lehet ennek pozitív hozadéka, úgyhogy összességében a beruházások oldalán egy kettős képet figyelhetünk meg, de azért itt is a tavalyi évhez képest mindenképpen javulást látunk.
4,5%-ra várják a kormány is, és önök is a költségvetési hiányt. Mennyire tartható ez a hiány? Úgy, hogy az első negyed évben azért nagyon megszaladtak a kiadások. Ennek oka volt ugye az állampapírok utáni magas kamat kifizetés, illetve a 13. havi nyugdíj kifizetése. Nem túl kifeszített ez a várakozás?
Én azt gondolom, hogy összességében azért tartható lesz. Itt ugye 4,5%-os hiánycélról beszélünk, a kormány is ide vitte a célját. Ami nagyon fontos, és az imént beszéltünk róla, hogy beruházásoknak az eltolásával azért a kormány tud ezen segíteni. Ugye ez a 675 milliárd forint, ez a GDP arányában körülbelül 0,8%-ot jelent. Hogyha ezt nem lépte volna meg a kormány, akkor mi is azt gondolnánk, hogy a 4,5%-os hiánycélt nem lehetne elérni. Így viszont azt gondoljuk, különösen annak fényében, hogy a gazdasági növekedés terén még egy enyhén optimistábbak is vagyunk a kormánynál, és ugye visszatérnék az első negyedéves GDP adatra, hogy ez szerintem alapot ad erre az optimizmusra, de összességében ezeket összetéve azt gondoljuk, hogy meg lehet ez a 4,5%-os hiánycél év végéig. Ugye az első negyedévet nagyon sok egyszeri pénzforgalmi jellegű tétel is terhelte, tehát nem feltétlenül lehet kiindulni abból, amit az első három hónapban látunk a költségvetési hiány tekintetében a számokból. Azt gondoljuk, hogy ahogy a fogyasztás felpörög különösen emiatt, illetve hogy a kamatfizetések mondjuk az inkább 2025-től, de az is csökkenni tud majd, hogy a költségvetési hiánycélokat nehézségek ellenben tudni fogja tartani a kormányzat.
Inflációs pályában mit várnak az MBH bank elemzői, illetve éves átlagos inflációban milyen várakozásaik vannak?
Az inflációs pályában némi módosítást kellett végrehajtanunk, ugyanakkor a januárban közzétett 4,1%-os éves átlagos előrejelzést megtartottuk. Ennek két oka van, az egyik az egy kedvező fejlemény, hogy a múlt év utolsó hónapjaiban és az idei év első hónapjaiban az infláció a várakozásoknál jobban alakult, viszont ahogy említettem korábban, hogy a jelentős reálbéremelkedés azért valószínűleg fogyasztást fog maga után vonni, és azért ez azt jelenti, hogy a vállalatok majd könnyebben fognak tudni árat emelni, és hát azt látjuk, hogy tényleg a szolgáltatások árindexe továbbra is magas, itt van egy elég sajnálatos fejlemény, hogy elég sok szolgáltató visszamenőlegesen, visszatekintő jelleggel áraz át, tehát a tavalyi nagyon magas inflációt tekinti alapnak, emiatt valószínűleg kicsit lassabban fog tudni ebben a kategóriában mérséklődni az árindex, ami még mindig 10% körüli. Ennek a kettő fejleménynek az eredője az, hogy 4,1%-on tartottuk az előrejelzést idénre.
Az MBH bank elemzői szerint a jelenlegi lassabb ütemű kamatcsökkentést folytathatja a Magyar Nemzeti Bank, de az év második felében már csak minimális enyhítés várható az MNB részéről, év végéig pedig 6,25%-ig csökkenhet az alapkamat. A jegybank kamatpolitikájáról és a forint árfolyamának várható alakulásáról is kérdeztem Árok Szállási Zoltánt.
Mi azt gondoljuk, hogy amit a Magyar Nemzeti Bank nagyjából kijelölt nyár elejére, mint elérhető kamatszint, az szerintünk is elérhető. Ugye jelenleg 7,75%-on van az MNB alapkamata, és a júniusi hónapig még kettő ülés van. Mi azt gondoljuk, hogy 50-50 bázispontos kamatcsökkentés lehet, amivel 6,75%-ra csökkenhet a kamat, ami éppen pontosan a 7 és 6,5 között van, amit az MNB kijelölt. Ezt követően azonban jóval óvatosabb monetáris politikára számítunk. Év végéig még ehhez képest további 50 bázispontos csökkenés jöhet, valószínűleg két, nem egymást követő ülésen, ahol 25 bázisponttal fognak csökkenteni, így jöhet neki év végére a 6,25%. Ennek az óvatosságnak egyrészt az is oka, hogy az inflációs számok valószínűleg az év második felében mostani 4% alatti szintről majd 4% fölé fognak emelkedni érezhetően is jelentős mértékben. Másrészt ugye a magyar monetáris politikájának a mozgásterét mindenképpen meghatározza, hogy a nagy jegybankok hogyan döntenek. Itt mi most úgy várjuk, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is fog tudni 3 kamatcsökkentést végrehajtani idén. Azért ezt valamennyire övezik kockázatok ezt az előrejelzést, mivel ott ugye azért ez a dezinfláció folyamata nem úgy alakul, mint ahogy mondjuk akár néhány hónappal ezelőtt várták a piacok, vagy akár maga a Fed is. De hogyha ez a kamatcsökkentés be tud jönni, akkor azt gondolom, hogy van tere annak, hogy az év második felében is egy enyhe további monetáris lazítás következzen be Magyarországon.
A forint árfolyamának alakulásában mit várnak?
A forint árfolyammal kapcsolatban a korábbi előrejelzésünk az egy markánsabb forint erősödést vetített előre. Most ehhez képest egy érdemben gyengébb, de továbbra is egy minimális erősödés az, amire számítunk. A változtatás oka az, hogy a külpiacainkon ugye a gazdasági növekedés nem indult meg olyan hamar, mint gondoltuk, emiatt ugye a netto export oldaláról nem tudunk akkora támogatással számolni a forint árfolyamra tekintettel, mint ahogy azt korábban várni lehetett. Ugye itt az imént már említett bizonytalanság, amik akár a Fed kamatpolitikáját is befolyásolják, is hathatnak. És hát azt gondolom azért, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt években az inflációs különbözetek hogyan alakultak Magyarországon és az eurózónában, és ebből mondjuk egy reál effektív árfolyamra tekintök, akkor azért ez a forint reál effektív árfolyama az annyira nem gyenge, sőt. Tehát ilyen körülmények között azt gondolom, hogy egy markáns nominális forint erősödésre számítani nem biztos, hogy lehet, de egy kicsi erősödésre számítunk azáltal, hogy azért a gazdaság növekszik, a magyar gazdaságban, illetve az MNB kamatpolitikájából adódóan azért némi kamatkülönbözet továbbra is fenn fog maradni, és ezért összességében egy enyhe forint erősödés az, amit prognosztizálni.
Ez mit jelent, tehát mekkora átlagos árfolyamot?
Átlagban ez 385-86 közötti árfolyamot jelent, ebben az évben évvégére pedig 382,5 forint jelenleg a pont becslésünk.
Árok Szellesi Zoltánt, az MBH elemzési centrum vezetőjét hallották. Megjelentek az új otthonfelújítási program részletei. A kamatmentes hitelt csak a 2024. május 1-én már tulajdonolt és életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet felvenni, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Palkó Istvánt kérdeztem.
Egy 19 oldalas tervezetről van szó, amely még változhat a június 3-ai indulásig, ugyanis május 6-áig lehet véleményezni a dokumentumot. A legfontosabb részletek nem változtak a kormány április elejé bejelentéséhez képest. Ez azt jelenti, hogy finanszírozásként 6 millió forintot lehet maximum igénybe venni a programban, 7 millió forint számolható el legfeljebb, ez azt jelenti, hogy 1 millió forint önerőre szükség lehet a részvételhez. Ha valaki 7 millió forintnál kisebb beruházást tervez, akkor ezek az összegek arányosan változnak. Ha pedig valaki nagyobb összeget tervez igénybe venni, akkor ezt megteheti, csak 7 millió forintnál több nem számolható el a programban. Ez tehát változatlan, ugyanakkor néhány meglepetést azért tartogatott a tervezet. Ilyen például az, hogy a 10 évet is elérheti a hitelfutam ideje, de ezt a 2 éves rendelkezésre tartási idővel együtt kell számolni. Ez az időszak azt jelenti, hogy ennyi idő alatt végezni kell a felújítási munkálatokkal. Egyébként ehhez képest egy 6 hónapos hosszabbítás azért ugyanakkor kérhető. És az is újdonság, hogy a törlesztést az csak 3 hónap múlva kell elkezdeni a felújítási munkák lezárultát követően, tehát van egy ilyen türelmi időszak. Az is kiderült, hogy nem jelzálog hitelről van szó, tehát nem kell bejegyezni jelzálog jogot az ingatlanra, ez nem képezi a biztosítékát a programnak, ugyanakkor elidegenítési tilalom lép életbe, tehát amíg valaki vissza nem fizeti a hitelt, addig nem értékesítheti az ingatlanját. További fontos változás, egy fontos információ az, hogy 2024. május 1-én már tulajdonolt, illetve életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet csak igénybe venni. Tehát, hogyha valaki ezután szerezne tulajdonjogot az ingatlanban például, akkor már nem veheti igénybe ezt a programot. Egyébként a hitelt mindenki csak egyszer veheti fel, és egy ingatlanra is csak egyszer lehet igénybe venni.
Ugye itt hitelről van szó, milyen a futamidő, illetve milyen a kamata ennek a hitelnek?
A rendelkezésre tartási időszakkal együtt 10 éves futamidőt érhet el a hitel, hogyha 2 éves felújítási munkálatokkal eltelő időszakkal számolunk, akkor például 8 éves a hitelnek a futamideje maximálisan. A hitelnek a kamata 0%, tehát nem terhelő kamata a hitelt, ugyanakkor bizonyos harmadik felek által felszámítható költségeket meg kell fizetni. Ilyen lehet a kétszeri maximum 50 ezer, egyenként maximum 50 ezer forintos energetikai tanúsítvány, illetve közjegyzői költség is felmerülhet, és természetesen, hogyha behajtásra kerül sor, követelés kezelése, akkor ennek a költségét is meg kell fizetni. Egyébként folyósítási, rendelkezésre tartási, vagy éppen előtörlesztési díj, az nem terheli a hitelt.
Még milyen egyéb feltételek vannak, tehát milyen típusúnak kell lenni a lakóingatlannak, illetve mire lehet felhasználni az otthon felújítási programban igényelhető támogatást?
Nagyon fontos, hogy 1990. december 31-e előtt épült, életvitelszerűen lakott egy vagy több lakásos családi házra lehet igénybe venni a hitelprogramot, amelynek támogatási részei is vannak. Fontos, hogy kikerült az eredetileg tervezett feltételek közül az, hogy a vezetékes gázhálózatra csatlakozni kell, ez tehát nem feltétel. 2024. május 1-én lakott és tulajdonolt ingatlanra lehet csak felvenni. A támogatott felújítási tevékenységek között ott van a hőszigetelés, födémszigetelés, nyilászáró szerkezetnek a cseréje, melegvízrendszer korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés, illetve az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó egyéb elemek bizonyos százalékban elszámolhatók. Ugyanakkor egy nagyon fontos kitétel, hogy az energetikai tanúsítványok által igazolt módon 30%-os energia megtakarítása van szükség. Hogyha valaki ezt nem teljesíti a felújítási munkák révén, akkor a szabálytalan igénybevételnek minősül, és vissza kell fizetni az esetlegesen addig már igénybe vett összeget. Ugyanakkor még egy újdonság, hogyha valaki viszont legalább 40%-os primer energia felhasználást ér el, akkor 5%-kal lehet növelni a vissza nem térítendő támogatási részt, aminek az összegei egyébként 2,5 millió, illetve 3,5 millió forint között lehet, járástól függően. A kevésbé fejlett, tehát alacsonyabb jövedelmű járásokban 3,5 millió, a legfejlettebb, legmagasabb jövedelmű járásunkban 2,5 millió forint a vissza nem térítendő támogatás.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. Egy árfigyelő rendszer is része lesz az új otthon felújítási programnak. A gazdasági versenyhivatal által már jelenleg is működtetett árfigyelőhöz hasonló megoldással az építőanyagok áráról tájékozódhatnak majd azok, akik korszerűsíteni szeretnék ingatlanukat, és így kiválaszthatják az olcsóbb termékeket kínáló kereskedőket. A részletekről Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét kérdeztem.
Minden állami és Európai Uniós támogatás esetében felmerül a félelem, hogy vajon a kereskedők és a kivitelezők mekkora részét veszik zsebre a támogatásnak, és mennyit tudnak ebből hasznosítani tényleg azok, amik felhasználók, akik mondjuk egy államilag támogatott lakásfelújítási programban vesznek részt. Erre lehet megoldás az a tervezett online építőanyag árfigyelő szolgáltatás, amiről a tervezetben olvashattunk. Ennek a lényege, hogy néhány kattintással az egyes építőanyagok árait össze lehet hasonlítani egymással, ami versenyhelyzetet teremt az eladók között, és hogyha alacsonyabbak az anyagköltségek, akkor ez a kivitelezési költségeket is visszafoghatja, mert általában az anyagköltségek és a kivitelezési költségek nagyjából ugyanazt a pályát írják le. Tehát általában a kivitelezők az anyagköltség alapján határozzák meg a munkadíjukat. Természetesen az egyes építőanyagok között nagy különbségek lehetnek, tehát mondjuk tégla és tégla között is nagy különbségek vannak. Hogyha ugyanazt a típusú téglát az egyik helyen 20-30%-kal olcsóbban lehet megvásárolni, az valódi versenyhelyzetet teremthet a kereskedők között is.
Ez az online árfigyelő rendszer elérhető lesz a lakosság számára is, tehát ezt a magánszemélyek is meg fogják tudni majd nézni.
Valószínűleg az online építőanyag árfigyelő rendszer a lakosságot célozza meg elsősorban, tehát ezzel nem csak azok tudnak élni, akik részt vesznek az otthonfelújítási programban, hanem a saját forrásból vagy piaci hitelből lakásfelújításban gondolkozók is. Ez hasonló mechanizmus lehet, mint ami a GVH online árfigyelője volt, ami annyira népszerűvé vált a kereskedők között is, hogy már sok esetben azzal dicsekednek a vásárlók felé, hogy az árfigyelő alkalmazásban ők kínálják a legolcsóbban a tojást, a tejet. Hasonló folyamatokra számítunk az építőanyagok piacán is.
Hogyha a technikai feltételeket nézzük, mit kell tudniuk azoknak, akik szeretnének pályázni?
A tervezet nagyon kedvező részvételi feltételeket foglal magában. Ez azt jelenti, hogy a pályázók köre azok az ingatlan tulajdonosok, nincs megkötve tulajdoni hányad, így kizárólagos tulajdonrész sem ír elő az otthonfelújítási program, illetve azok is pályázhatnak, akik holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanban laknak a haszonélvezetük jogán. Szintén kedvező fejlemény, hogy nem csak belterületi, hanem külterületi vagy zárt kerti ingatlanokkal is lehet pályázni, hogyha ezeknek a földhivatali nyilvántartásban szabadon álló családi ház, vagy több lakásos sorház, családi ház, vagy ikerház a sorházba besorolása. Fontos tehát, hogy itt társasházi ingatlanok nem tudnak pályázni, de a családi házak közül szinte minden típus. Szintén fontos kitétel, hogy azokkal az ingatlan tulajdonosok és haszonélvezők tudnak pályázni, akik 2024. május 1-én érvényes lakcímkártyával tudják igazolni, hogy ott laknak az adott ingatlanban, ezért még van hátra egy-két nap, amíg van idő elmenni a kormányhivatalba. Ez elsősorban azok számára lehet érdekes, akik most vásároltak ingatlan, de még nem jelentkeztek be, és amúgy jogosultak lennének az 1990 végéig megépült családi házuk energetikai korszerűsítésére.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. A belföldi turizmus teljesítménye is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 2024 első negyedévében bővült a magyar gazdaság, mondta az Inforádiónak a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető elemzője. Szuppán Gergellyel beszélgettem.
Az először negyedévhez képest 0,8%-ra gyorsult a gazdasági növekedésünk. Éves alapon pedig nagy eltérés mutatkozott, ugye a nyersadat szerint 1,1%-kal nőtt a hazai gazdaság, de ugyanakkor megtisztítva a szezonális és naptár hatásoktól a növekedés 1,7% volt, amivel a jelenlegi sorrend alapján harmadik legmagasabb növekedést érte Magyarország az Európai Unióban, de hát még rengeteg tagállam nem közölt adatokat. Viszont itt nagy eltérés van, ugye 0,6% pontos eltérést magyaráz az, hogy 2 munkanappal kevesebb volt a idei első negyedében, annak ellenére, hogy szökőnap hatás is most esett be. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ugye a korábbi húsvét, ami ugye egy évvel ezelőtt még áprilisban volt, most idén márciusra esett a húsvét, ez jelentősen megvariálja az egyes szektoroknak a teljesítményét, hiszen még azt láthattuk, hogy a turizmusban óriási növekedés volt márciusban több mint 25%-a nőtt a vendégészakák száma, mivel ugye ilyenkor sokan elmennek nyaralni vagy szállást kivenni. Ezzel szemben az iparban ez nagyobb leállásokat okozhatott.
Mi állhat annak a hátterében, hogy az év első negyedévében elmozdult már a magyar gazdaság a pozitív irányba?
A fogyasztás növekedése, illetve élénkülése egyértelműen hozzájárulhatott a gazdasági növekedéshez, hiszen ugye a háttérben azok a folyamatok zajlanak, hogy az első két hónapban meghaladta 10%-ot a reálbérek növekedése, ami kellő alapot adhat arra, hogy a fogyasztás újrainduljon. Itt azért a kiskereskedelemben is láttunk már egy pozitív fordulatot, hiszen 13 hónap után újra növekedett a kiskereskedelmi forgalom éves viszonylatban, de ami ennél is szembetűnőbb, hogy valósággal felrobbant a belföldi turizmus, de ugyanakkor a kiutazások száma is, hiszen az utóbbi időben azt láthattuk, hogy a lakosság kereslete az árucikkek felől eltolódik a szolgáltatások irányába, így például nyaralás, utazás, szabadidős tevékenységek irányába, és ezek valósággal szágoldanak.
Szuppán Gergelyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető elemzőjét hallották. Új kőolaj lelőhelyet tárt fel a MOL és koncessziós partnere a Pest vármegyei túra közelében. A Budapesttől nem messze található területen jelenleg 4 kutatási koncesszió van. A túra mellett most feltárt kút naponta körülbelül 1000 hordó kőolajat ad, mondta az Inforádiónak a MOL Magyarország kutatástermelés igazgatója. Schubert Ácsibárdot kérdeztem.
A MOL számára kiemelten fontos stratégiai cél, hogy maximalizáljuk a hazai olaj és gáztermelés. Ennek eredményeképpen léptünk az ONGD-vel, mint koncesziós partnerre, partnerségre a tavalyi év folyamán, és hoztunk létre közös vállalkozásokat 3 különböző területen. Nagy örömemre szolgál, hogy az első ilyen partnerség, vagy az első ilyen fúrás már sikeres lett Tura község mellett, ez a Tura D3-as kutunk. A tavalyi évben kezdtük el ennek a kútnak a fúrását, és most arra értünk oda, hogy a próbatermelés is azt bizonyította, hogy bizony egy Magyarországon jelentős olaj mezőt sikerült feltárnunk, és a termelést elindítottuk. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az a termelés az folyamatban van. Nagyjából 1000 hordó per napos termelésről beszélünk, ami a MOL Magyarország éves olajtermelésének nagyjából az 5%-a.
Mi az, ami távlatosan várható ettől a kuttól? Mekkora lehet ennek a maximális teljesítménye?
A kutat folyamatosan figyeljük. Most jelenleg ez az 1000 hordó per napos termelés, ez azt jelenti, hogy magyarországi viszonylatban ez egy kifejezetten jó kútnak minősül, és a további termelési tapasztalatok alapján fogunk dönteni a partnerrel együtt, hogy milyen termelési stratégiát választunk. Bízunk abban, hogy ez a termelés a következő időszakban, akár években fent tud maradni, és így hozzá tud járulni a magyarországi szénhidrogén kitermeléshez.
Mit kell tudni a koncessziós partnerükről?
Az ONGD nem egy új cég a magyar piacon, több olaj- és gáztermelő is jelen van a piacon. Ők egy korábbi koncessziós körben nyerték el ezt a 3 területet, és így léptünk velük partnerségre, így vásároltuk be magunkat ebbe a 3 blokkba, Nagykátán, Ócsán és a Turai területen. Több ponton vannak együttműködéseink. Azért Magyarország összességében egy kicsi ország, van egy jó pár egyéb olaj- és gáztermelő az országban, így a partnerségek kiemelten fontosak számunkra is, hogy partnerekkel együtt hogyan tudunk együttműködni, és hogyan tudjuk növelni az országnak a termelését.
Schubert Ácsibádot, a MOL Magyarország kutatástermelési igazgatóját hallották.